Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! A Stratégia Interakció Kutatócsoport 2012. júliusában alakulatott meg a lendületcsoportnak, a lendületprogramnak a támogatásának köszönhetően. Jelenleg 3 PhD fokozattal, tudományos fokozattal rendelkező tagja van, és 4 doktoranduszunk, szintén tagja a kutatócsoportnak. Ezen kívül kapcsolódik még a Debrecen egy doktorandusza, illetve a Holland Tilburg Egyetemen tanulmányokat folytató doktorandusz, aki az egyetemünknek volt korábban a doktorandusza. A csoportnak a összetételét illetően, illetve az eredményeik megtalálhatók a kutatócsoportnak a honlapján. Most ezekből néhányat szeretnék bemutatni. A stratégiai interakciók elnevezés hát meglehetősen tág, úgyhogy szükségesen tartottam azért, hogy felsoroljam a legfőbb kutatási területeinket, hogy végülis milyen piaci interakciókra gondolunk itten. Tehát egyik hangsúlyos terület, amiről majd részletesen is fogok beszélni, a állam aktív piaci szerepvállalása, amire most azt értjük, hogy állami tulajdon révén, vagy részben állami tulajdon vállalatok révén az állam tulajdonképpen képes befolyásolni a piac kimenetelét, abban az értelemben, hogy próbálja mondjuk javítani a társadalmi jólétet, egy hatékonyabb működés felé próbálja terelni a piacot. Egy másik fontos témakörünk a bizonytalan termék minőséghez kapcsolódik. Tehát a fogyasztók, akár mondjuk élelmiszerre gondolunk, a termék elfogyasztása, akkor nincsenek igazából tisztában az adott terméknek a minőségével. Ugye ezt a bizonytalanságot tudják tulajdonképpen a tőkerős vállalatok, mondjuk akár a multinacionális vállalatok kihasználni. Tehát ez itt a harmadik pont igazából, a szabályozók behálózása és a mély behálózás, amikor egy multinacionális cég tulajdonképpen az összes lehetséges eszköz csatornát igénybe veszi annak érdekében, hogy a fogyasztók alulinformáltságát kihasználja a saját javára. Egy másik csoport a versenyszabályozás. Itt több kérdés is felvetődik. Egyelőre a vertikális korlátozás területén értünk el eredményeket, majd erre visszatérek még. Az interaktív ismeretelmélet pedig tulajdonképpen a szereplők véleményformálódási mechanizmusát kívánja megragadni, és azt mondhatjuk, hogy a nem teljes információs játékelméletnek a megalapozását jelenti. Úgyhogy ez a legelméletibb része a kutatásainknak, és szeretnénk összekapcsolni majd a konkrét piaci szituációkkal az itt elért eredményeket. Tehát, mint említettem, a állami tulajdonú részben állami tulajdonú vállalatokkal szeretnék behatóban foglalkozni, és most itt az eladáson belül. Itt néhány példát soroltam csak föl. Ugye most ez a kérdés aktuális, a válság, a világgazdasági válság során ugye felvetődött, hogy újra értékeljük az államnak a szerepét, és ez mind a gyakorlati, mind az elméleti kutatásokat inspirálta. Úgyhogy itt csak annyit soroltam föl, hogy azért jelentős számban találunk példákat állami részben, állami tulajdonú vállalatokra. Hát elsősorban az energetikai szektorban, a bankszektorban és a közlekedés szférában is, tehát a légitársaságok vannak itt legalább felsorolva. Na most hogyan mérjük, hogyan határozzuk meg valahogy a állami tulajdonú vállalat, vagy részben állami tulajdonú vállalatnak a célfüggvényét? Tehát először is mérni kellene valahogy a társadalmi többletet. A társadalmi többlet az most két részből tevődik össze, a vállalatok profitjából, illetve a fogyasztói többletből. A fogyasztói többlet az úgy adódik, hogy ugye megveszünk egy terméket, adott esetben többet vagyunk hajlandók, többet hajlandók adni az ott termékért. Tehát itt keletkezik egy fogyasztói többlet vásárolt termékenként, és akkor ezt, hogyha összegezzük, agregáljuk fogyasztónként, akkor így adódik a fogyasztói többlet. Hát most egy nagyon egyszerű ábra látható, ez a szürke terület végül is a megfelelő társadalmi többlet, amelyet tulajdonképpen általánosabb függvény formáknál egy ilyen integrális kifejezéssel lehet meghatározni. Tehát ez a társadalmi, ez állami tulajdonú vállalat, ez részben állami tulajdonú vállalatnak a célfüggvényének egy komponense. A magántulajdonú vállalatok azok egyszerűen profit maximalizálóak a modelljeinkben. Most ilyen típusú, tehát ezeket a modelleket vegyes piacoknak szokás hívni, az ilyen típusú piacokat vizsgálták. Most vannak bizonyos típusú alapoligopol modellek, attól függően, hogy milyen változókat tekintünk az adott piacra a legjellemzőnek. Tehát a klasszikus első ilyen oligopol modell az elsősorban a mennyiségi változót, a termelés mennyiségét tekintette főváltozónak. Ennek kritikájaként később Bertrand 1883-ban előállt egy ármodellel, és amiket én vizsgáltam, az egy ilyen köztes modell, úgynevezett Bertrand Edgeworth típusú modell, annak keretén belül vizsgálom ezt a problémát. Egyébként ezt a modell családot szokták használni az energetikai ipar modellezésekor, gazdasági modellezésekor, illetve elsősorban a villamos energia területén, mint részmodell. A nehézség ezekkel a modellekkel az, hogy nem mindig van tisztán es egyensúlya, emiatt kevert es egyensúlyjal kell foglalkozni, tehát maga a zárt alakban az egyensúly meghatározása nehézségekbe ütközik, az eredmény az nem determinisztikus. Itt most felsoroltam az ezzel kapcsolatos elért eredményeinket, tehát ezek közül három az, pontosan kettő publikált, kettő az ilyen műhelyi tanulmány formában áll rendelkezésre. Tehát első az arra irányul, hogy sikerült kimutatni azt, hogy az állami tulajdonú vállalat jelenléte az javít a társadalmi többleten. Két változatot néztünk, az egyik, amikor a vállalatok tulajdonképpen rendelésre termelnek, tehát nem keletkezik készlet. A második, a 2013-as, ott készlettermelődést is megengedünk, tehát előre kell megmondani a termelő mennyiséget, mielőtt még értékesítenénk a piacon, tehát aktározni kell. Itt rosszabb a helyzet, itt azért a társadalmi többlet kisebb. A harmadik, hát most így mondanám, hogy számomra a legszebb eredmény ezen a területen. Van egy nevezetes tétel, a Krebs-Scheinkmann tétele, amely tulajdonképpen feloldja az ellentmondást maga módján a mennyiségi és ármodellek között. Hát a probléma az, hogy ezek a modellek teljesen eltérő eredményekre, következtetésekre vezetnek. És egy ilyen két időszakos modell segítségével a Krebs-Scheinkmann tisztán magántulajdonos vállalatok esetében bebizonyította, hogy végül is ugyanaz eredmény adódik, hogyha először kapacitásokat építenek a vállalatok, utána áraznak, tehát ugyanaz eredmény adódik, mint a mennyiségi modell esetében. Na most ezt az eredményt sikerült produkálni vegyes piacokon, tehát ezt ilyen értelemben egy érdekes eredménynek tartom. A negyedik az már megjelent, de folyamatban vannak további eredmények. Ez a részbeni állami tulajdonú vállalatokra vonatkozik. Itt az a probléma, hogy ha már van részben állami tulajdonú vállalat, akkor ott megjelenik egyfajta a vállalat célfüggvényében, megjelenik a profit is, és ez megint oda vezet, hogy nincsen tisztán es egyensúly, tehát kevert es egyensúlyt kell foglalkozni, és annak a meghatározása nehézségekbe ütközik, tehát ezen dolgozunk, és részeredményeink vannak ebbe az irányban már. Akkor röviden összefoglaltam hát majdnem másfél év alatt elért eredményeket. Kiemelném az elsőt, egy amerikai biológus közgazdászsal közösen publikált, illetve hamarosan megjelenő cikkkel kapcsolatos. Ez a második, harmadik kutatási területünkhez kapcsolódik, tehát amikor tulajdonképpen egy ilyen úgynevezett mély behálózásnak egy modelljét adjuk, amelyre korábban csak a szociológiai irodalomban és a jogi irodalomban ilyen verbális megfogalmazások voltak találhatók. Tehát ez tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy a mondjuk multinacionális vállalatok, azok nem csak tehát megtörekedhetnek arra, hogy a szabályozókat mondjuk lobby tevékenységen keresztül befolyásolják, törvényhozást befolyásolják, akkor fogyasztóvédelmi hatóságot befolyásolják, magát a médiát, és hát a tudományos szférát is maga módján, tehát hogy mint megrendelő, hogy olyan fajta kutatásokat rendelnek meg, amelyek a saját céljaikat szolgálják. Úgyhogy itt ez a cikk ilyen szempontból az első ilyen formális modell, ugyan még kezdetleges, de ezen dolgozunk majd a továbbiakban. Amit még itt felsoroltam, a tudományos adatokat, tehát azért annyit érdemes megjegyeznem, a 12 angol nyelvű publikációk, tehát a InPress-ben változatokat is figyelembe veszi, és hát a impact faktorral kapcsolatban gondolkoztam, hogy ezt a számot szerepeltessem, vagy nem, mert a közgazdaságtudomány területén nem annyira bevett gyakorlat, hogy ez szerint értékeljük a kutatócsoportokat, de az mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a tudományterületnek a medián, meg átlagos impact faktora jelentősen alacsonyabb a természettudományokban szokottnál. Jelenleg 5 doktorandusunk van, ez azt jelenti, hogy a 4 kutatócsoporti tagon kívül van még egy elsőes doktorandusunk, aki még nem kapcsolódott be a kutatócsoport munkájába, de remélhetőleg ez a jövő évben következően meg fog történni. Még gyorsan annyit mondanék a kutatókapcsolataival kapcsolatban, hogy a középsőt emelném inkább ki, hogy sikerült egy workshopot szerveznünk 2013-ban, amelyre a világ minden tájáról, tehát Egyesült Államokból, Távol-Keletről is érkeztek. És ez egy újonnan indult workshop, kisebb konferencia volt 40 résztvevővel, és ez egy más jellegű siker, de hogy ennek a workshopnak folytatása lesz, tehát a jelenlevőknek megfogalmazták azt az igényt, hogy jó lenne, ennek lenne folytatása, így gyakorlatilag 2014-ben Rómába is megrendezésre kerül egy ilyen workshop, 2015-ben Madridban lenne, tehát és ilyen értelemben egyfajta platformot tudtunk teremteni a Lendület programnak, a támogatásának köszönhetően. Akkor az eredmények hasznosulásán nagyon röviden, igazából alapkutatásról van szó, a leginkább a doktor és a mesterképzésben lehet használni az ismereteket, illetve az elért eredményeket. Talán azért egy dolgot még megemlítenék, hogy a vertikális korlátozás terület, hogy milyen jellegű haszna, társadalmi haszna lehet ilyen jellegű kutatásoknak. Tehát a vertikális korlátozás az arra vonatkozik, hogy a termelő egyfajta kiskereskedelmi árrögzítéssel élhet. Ugye ez egy versenykorlátozó tényező, hogy a kiskereskedelem szabhatja meg szabadon az értékesítési árat. És ez hosszú ideig Egyesült Államokban tiltva volt, és európai joggyakorlatban most is tiltva van, tehát a vertikális korlátozás az Európában nem megengedett. De ilyen egyszerű modell segítségével sikerült kimutatni, hogy adott esetben a vertikális korlátozás megengedése az társadalmi többlet javulását eredményezhet, és ennek köszönhetően az Egyesült Államok változtatott a joggyakorlatán, tehát jelenleg megengedett a vertikális korlátozás, és az a tapasztalat, hogy ez a piaci hatékonyságon, illetve jóléten javított. Hát a jövőbeli tervek, akkor csak röviden annyit, hogy az idáig felsorolt kutatási témákban szeretnénk további eredményeket elérni, és köszönöm a figyelmet és a lehetőséget és a Lendület program által támogatást.